Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és technikus kollégám Netrán István nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olasz egyház sokat köszönhet Camillo Ruini bíborosnak, mondta 14. Leó pápa, aki személyesen vezette az olasz püspöki kar egykori elnökéért bemutatott gyászmisét a Szent Péter Bazilikában csütörtökön. A katolikus egyházfő bölcspásztornak nevezte Ruinit, aki 95 évesen kedden hunyt el. A Szentatya beszédében elmondta, hogy Camillo Ruini 17 éven át vezette a püspöki kar munkáját, és ugyanennyi ideig töltötte be a pápa római helynöke tisztségét is, a lateráni Szent János Bazilika főpapjaként. A pápa hangsúlyozta, hogy a bíboros jelentős és kényes időszakokban lelkesedéssel, tudással és bátorsággal szállt szembe a kihívásokkal. Emlékeztetett, hogy Camillo Ruini két szenti avatott pápával is együtt dolgozott, 6. Pállal és 2. János Pállal. Utóbbinak éveken át közeli munkatársa volt. A Szentatyával a gyászmisét 34 bíboros koncelebrálta. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metzolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7. cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Csütörtök reggel utazott el Brüsszelbe Magyar Péter, a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcsra repült, hasonlóan az EU más állam és kormányfőihez. Ez Magyar Péter első ilyen útja, a legutóbbi csúcson még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de ő akkor már nem utazott el. A hivatalos program este 6 órakor kezdődött. A tárgyalások fő célja szót ejteni a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a több éves pénzügyi keretről, a magyar uniós elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról, EU integrációjáról. Olvasható az Inforádió oldalán. Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a 14. kerület országgyűlési képviselője, amelynek során a tervek szerint felszámolják az építési kordonokat, autómentesítik a Városligetet, és újra gondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról is beszélt, hogy a Városligetben számos félbehagyott beruházás található, amelyeket építési kordonokkal kerítettek körbe. A kormány döntése értelmében ezeket lebontják, parkosítják, hogy a Városliget egy tényleg világszínvonalú közparkká válhasson. Vitézi Dávid közölte azt is, szeretnék végre teljesíteni a Városliget autómentesítésével kapcsolatos régi ígéretet is, hogy az M3-as autópálya beömlő autóforgalma ne menjen keresztül a Városligetem. A Patrióták Európáért pártcsoport a következő 7 éves uniós költségvetés kapcsán kiáll a hagyományos uniós politikák védelme mellett, és elítélik a gazdák és a tagállamok forrásainak csökkentését. Hangoztatta Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért EP frakció első alelnöke, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Együtt erő vagyunk, írta Gál Kinga a bejegyzésében, majd arról tájékoztatott, hogy a Patrióták tagpártjainak vezetői közös nyilatkozatot adtak ki a csütörtökön kezdődött kétnapos brüsszeli EU csúcs margóján. Közlése szerint a nyilatkozatban a pártcsoport vezetői leszögezték, hogy elutasítják a brüsszeli bürokrácia bővítését, az Európai Bizottság hatáskörének növelését és az ideológiai alapú feltételrendszert. A szöveg szerint Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán aggodalmukat fejezték ki a mezőgazdaság, a munkaerőpiac és a tagállamok biztonsága szempontjából. A nyilatkozatban a vezetők elítélték a patrióta politikusok ellehetetlenítésére irányuló antidemokratikus intézkedéseket, és aggasztónak nevezték a magyar kormány visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotását, amely, mint írták, Orbán Viktor demokratikus versenyből való kizárását célozza. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés komoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és nyugati délnyugati határ közelében záporzivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, múlt hét pénteken hallhatták Közelkép című műsorunkban Aux Eliza fiatal egri íróval készült beszélgetésünket. Mai műsorunkban az ő novelláiból hallgathatnak meg négyet Babócsai Réka színművész előadásában.
Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehérettek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is. Aux Eliza, hová mennek a felhők? Zsófi, kérdezed, hová mennek a felhők? A kezedet fogom, miközben fekete ünneplünkben hazafelé sétálunk. Két fonott coffod ide-oda ring, ahogy szökkenve lépdelsz mellettem. Felpillantok a sötét viharfelhőkre, amik eltakarják a napot. Nekem úgy tűnik, egy helyben horgonyoznak. Hogy érted, hogy mennek? Meg sem moccannak.
De, képzeld, mozognak.
Nézem a hatalmas szürke felhőtömeget, és értelmet keresek bennük. Nem találok.
Az a csúnya sötét felhő eddig nem volt ott, látod? Látod már?
Mintha a vihar is tükrözné a körülöttünk morajló sötétséget. De ezt nem mondom el neked.
Tudod, a felhők néha átalakulnak, de attól még ott vannak. Hová mennek a felhők?
Már félúton járunk hazafelé, az esti félhomály lassan ráolvad a világra, de te még mindig ugyanolyan kislányos könnyedséggel énekelgeted apa kedvenc dalát, és kérdezősködsz mindenféléről. Elrejtem előled a könnyeimet, mert alapszabály, hogy a kisebb testvér sosem láthatja a nővérét sírni. És talán, miközben megpróbálom elhitetni veled, hogy minden rendben, én is elhiszem majd. Még mindig itt tartunk, sóhajtok fel. Nem mennek sehová.
De! A nyuszi alakút már nem látom. Hova ment Zsófi?
Pillantasz fel rám aggodalmas, csillogó szemmel. Pont az aggodalom a legutolsó dolog, amit akarom, hogy érezz. Mit tehetnék? Most már kizárólag rajtam áll, mikor vagy szomorú és mikor boldog. De mosolyt varázsolni egy gyerek arcára nem is olyan egyszerű. Főleg, ha a mosolyvarázsló nem is tud varázsolni.
Biztos ott van valahol, csak más alakban. Nem, nincs, Zsófi. Tényleg nincs. Miért nincs? Majd visszajön. Felhők mindig voltak, és mindig lesznek.
Apa elment? Egy sarokra vagyunk a házunktól, te pedig felteszed a rettegett kérdést. Nem kérdezhetnél inkább a felhőkről?
Utálom, hogy olyan könnyen beszélsz mindenről, hogy neked az elment csak egy szó, semmi más nem jelent. Nem érzed a fagyot, ami a szívembe költözik, amikor kimondod, és nem érzed a temető felől áradó szürkeséget, ahonnan mi épp hazafelé igyekszünk, de apa már sosem fog.
Igen, felelem kimérten.
Miért ment el? Nem szeret már minket?
De, hát persze, hogy szeret.
Mikor jön vissza? Mikor, Zsófi?
Nem jön. Fuldokolva mondom ki a szavakat, sav marja a torkomat, mintha higanyt nyeltem volna.
Én elmehetek hozzá?
Nem.
És ha elkísérnél, veled elmehetek, léci, léci!
Összefacsarodik a szívem. Senki nem mehet, mondom, miközben előkotrom a kulcscsomót a táskámból, és magam mellett lóbálom. A kulcsok csilingelve egymásnak ütődnek, ugyanúgy csilingelnek, mint apa nevetése.
Miért? Hova ment?
Azt mégsem mondhatom, hogy meghalt. Anya a születésedbe halt bele, az ő távozását könnyebb volt megemésztened. Talán azért, mert nem hiányolhatod azt, akit sosem ismertél. Apa viszont mindig velünk volt.
A felhők közé, anyához. Jaj, ne! Akkor apa elmegy a felhőkkel?
Könny csillan a szemedben. Az ajkamba harapok, hátra nézek, aztán oldalra, keresek valakit, bárkit, aki segíthetne, aki ezt megoldhatná, de egyedül vagyunk a halálszagú utcán, csak a csend szegődött a nyomunkba. Emlékszel, mit mondtam az előbb a felhőkről? Egy darabig hangosan hümmögve gondolkodsz, aztán játékosan felkiáltasz.
Azt, hogy nem mennek sehová!
Őszinte mosolyféleséggel nézek rád. Pontosan. Kinyitom a bejárati ajtót, belépünk rajta, be az új életünkbe. A felhők mindig velünk maradnak.
Aux Eliza, a virágok nem halnak meg. Egy cserépvirág van a lábtörlőmön. Ujjaim a kilincsre fagynak. Felnézek az előttem álló maszkos férfire. Kopottas farmert és kötött pulóvert visel, semmi különös. Az a fűzölt szempár viszont, ezer közül is felismerem. Rengetegszer találkozott már a tekintetünk. Akárhányszor beléptem az utca végén lévő virágüzletbe, ő ott volt. Csillogott a szeme, ahogy az ablakon beáramló napfény rásütött. Kedvesen rám mosolygott, megkérdezte, miben segíthet. Egyszer sem válaszoltam neki. Hátat fordítottam, és elmentem. Aztán a következő héten vissza, megint el, és újra vissza, amíg a karantén le nem állított. A bolt bezárt. Egy időre az utolsó lehetőségemet is eljátszottam, hogy elbúcsúzzak a barátomtól.
Menj, vedd meg azt a virágot, nem lehetsz ennyire gyáva, mondogatta a jobbik énem, amíg tehette.
Egy részem viszont örült, hogy a karantén időt nyert nekem, és nem kell megtennem. Virág nélkül nem mehetek a temetőbe, és nem kell Csaba sírját látnom, mintha minden rendben lenne. Biztos sokáig dolgozik, a szüleinél tölti a hétvégét, hétfőre már itthon lesz, csak a boltba ment, mindjárt hazaér. Semmi baj, visszajön. Nem tudom, mi a hazugságok lejárati dátuma, de határozottan életképesnek bizonyultak. Egészen mostanáig. Megköszörülöm a torkomat, és nyugalmat erőltetek az arcomra.
Segíthetek? Mondd, hogy eltévedtél. Mondd, hogy nem hozzám jössz.
De nem mondja.
Felveszi és felém nyújtja a cserépvirágot. Még bimbós. A levelek is zsengék és fiatalok. Nem veszem el. Gondoltam, hiányzik a bolt. Szól. A maszk elmossa mély hangját, de még így is túl tisztán értem. Hátrálok egy lépést, de eszembe jut, hogy ez a saját otthonom. Innen nem tudok hova futni a problémáim elől. A kezemet törtelem. Soha nem vettem ott semmit. A szavaim ostorként csapnak le rá, de állja a sarat. Talán épp a karantén alatt akartál. Vonvállat olyan lazán, mintha tényleg csak virágokról lenne szó. De számomra nem. Nagyon nem. A fejemet rázom, keresztbe fonom a karom magam előtt, és gyanakodva méregetem. Hogy jöttél rá, hol lakom? A háta mögé mutat. Elnézek a széles válla felett, és meglátom a bezárt virágbolt sziluettjét az utca sarkán. Nem volt nehéz kitalálni? Ó, hogy az a... Egy távolabbi helyet kellett volna választanom. Nem tudtam, minek örülnél. A férfi kitartóan tartja előttem a cserép virágot, izmai megfeszülnek a pulóvere alatt. Nem örülnék semminek, hát nem érted? Menj el, hagyj egyedül a hazugságaimmal. Toporog a lábával, talán csak másodpercek kérdése is elmegy, de nem. Nekem pedig fogalmam sincs, miért nem csukom rá az ajtót. Az agyam azt üzeni, tegyem meg, zárjam ki az életemből, ne hagyjam, hogy megfertőzzön az igazsággal. De a kezem mégsem mozdul. Mire a korlátozások véget érnek, kivirágzik. Szép lesz nagyon. Csaba szerette a virágokat. Telerakta vázákkal a házat. Régen én is rajongtam értük, de most már állandóan arra gondolok, hogy előbb-utóbb meghalnak. Rossz nézni, hogy abból, ami egykor gyönyörű és illatos volt, csak foszladozó tetemek maradnak. Csaba balesete után minden vázát eltüntettem a házból. Meddig? A férfi felvonja tökéletesen ívelt szemöldökét. Úgy értem, mikor hervad el? Ez évelő. Újra és újra kivirágzik majd. A cserépvirágra nézek, aztán a férfire. Igaz lehet. Létezik olyan virág, ami nem hal meg. Talán igen. De mi van, ha elfogadom, és a kezemben hervad el? Ha tönkre megy, mielőtt kettőt pislokhatnék. Biztos? A maszk ugyan eltakarja a száját, de lemerném fogadni, hogy mosolyog alatta. Teljesen. Nem lehet. De ha mégis, de nem. A kezem ellenszegül az akaratomnak, és a virág felé nyúl. Állj! Nem hallottad? Ne csináld! Ha egyszer megteszed, nincs visszaút. A kezemet viszont nem érdekli. Ujjaim a cserép karimájára kulcsolódnak, egy pillanatra összeérnek a férfiéval, mire kellemes bizsergés fut végig rajtam, mintha apró villámok lennének. Magamhoz húzom a növényt. Abban a pillanatban a hazugságok ködté válnak, a felfestett szálak mögül előbújik a valóság. Vajon tudja, hogy megmentett egy virágot? Köszönöm, lehelem, a hangom megremeg. A cserép nem nehéz, mégis ezernyi érzés súlya húzza. Egyébként kinek köszönjem? Áron vagyok. És a te neved? A szemébe nézek, gondolatban ízlelgetem a nevét. A fűzölt szempár most sokkal csillogóbb, mint bármikor korábban. Megeresztek felé egy apró mosolyt, úgy válaszolok. Virág.
Aux Eliza. Első ölelés. Nem tudom, mit tegyek. Ezelőtt soha nem kaptam semmit a szülinapomra. És máskor sem, ha már így állunk. Most mégis ott áll előttem egy húsvér ember, széttárja a karját, és várja, hogy átöleljem, amiért hozott nekem valamit. Tamás haja a szemébe lóg, a fogszabályozóján megcsillan az osztályterembe besütő napfény, ahogy vigyorog. Senki nem mozdul, mintha az egész iskola minket figyelne. A levegő kiszökik a teremből, folytogat a hiánya. Mennyi ideje állhatunk így? Mondjam, hogy nem akarom megölelni? Hogy amikor beléptem a terembe a szokásos izzasztó tesi után, és megláttam a virágos ajándéktáskát az asztalomon, elfogott a pánik, és először azt reméltem, nem is nekem szánták a csomagot, és csak tévedésből került az asztalomra. Elvégre miért is tudná bárki, hogy ma van a szülinapom, ha a saját szüleim is rendszeresen elfelejtik? Említsem, hogy amikor a kártyán az én nevem szerepelt, szabályosan halálra ijedtem. Vagy bevalljam, hogy igenis szeretnék ölelkezni, de még sosem csináltam, így valószínűleg béna lennék benne, és elrontanám. Adjam vissza az ajándékot, és kérjem meg, hogy valaki olyannál kopogtasson, akivel legalább két szót váltott már a gimi alatt. A szemüvege mögött csillog a szeme, pont ugyanolyan színű, mint a szeplők az arcán. Talán azért csinálja az egészet, hogy rosszul érezzem magam. Mint anyám, ha meglát és a jelenlétem eszébe juttatja, hogy sosem akart engem. Megborzongok a legutóbbi ütéstől, amit a partvissal mért a hátamra. Figyelmen kívül hagyom Tamás ölelésre szárt karját, és az ajándékomat vizslatom. Egy könyv az. Zápor utca. Honnan tudod, hogy szeretek olvasni? Kérdezem, miközben végigfutom a fülszöveget. Minden órán azt csinálod a pad alatt, feleli. A hangja vékony, mint egy óvodásnak. Igazából egész aranyos. Kivéve Törin, egyedül akkor szoktál jelentkezni. Megköszörüli a torkát. Egyrészt azért választottam ezt a könyvet, folytatja, mert az egyik főszereplője 50 évvel ezelőtt él. Az már történelem, nem? Idegesen felnevet. Visszateszem a könyvet az ajándéktáskába. Hihetetlen, mennyire ismer engem ez a srác. Ha apámat kérdezném, hogy mi a kedvenc tantárgyam, valószínűleg azt válaszolná, hogy miért élősködöm rajta annyit, és hagyjam, hadd vedelje nyugodtan a sörét. És a másikok? Vonom fel a szemöldököm. Tessék? Olyan pirossá válik az arca, mint odakint a fákon a levelek. Azt mondtad, egyrészt ezért adtad nekem. És még miért? A földet nézi, amikor válaszol. A kezét maga előtt tartja, ujjai finoman remegnek, miközben szaporán emelkedik és süllyed a mellkasa lélegzés közben. Ő is ideges. Mert akkor is nagy zápor volt, amikor először megláttalak. Nem szólalok meg. Az évnyitó. Akkor valóban esett. Otthon hagytam az esernyőmet, és szarráztam, jövő hétre pedig megbetegedtem. De Tamás miért emlékszik ilyenekre? Tetszik ez a figyelmesség. Úgy tűnik, a létezésem igenis számít valakinek. Leteszem az ajándéktáskát az asztalra, és egy lépéssel közelebb lépek Tamáshoz. Gombóc nő a torkomban, de lenyelem, és még egyet lépek felé. Ő is közelebb jön, lassan mozog, mintha nem akarna elijeszteni. Köszönöm. Hozzábújok. A fejem nekiütközik az övének, ahogy ugyanabba az irányba hajolunk. Felsziszenek, és a homlokomat dörzsölöm, ő viszont csak nevet, és az ellenkező irányba fordul. Ahogy az arcom a pulcsiához ér, megérzem a finom mente illatot, ami belőle árad. A karom Tamás nyaka köré fonom, és hagyom, hogy az osztálytársam megfogja a derekam. A keze meleg, még ruhán át is perzseli a bőrömet. Tamás remeg, én is remegek. Az első ölelésem, a fenébe is, hogy ne remegnék? Közelebb húz magához,
Az érintése gyengéd és sejmes, mint amikor otthon a párnámat ölelgetem. Csak ez sokkal, sokkal jobb. A párna sosem ölel vissza. Tetszik, suttogja a fülembe. A lehellete csiklandoz. Nagyon, bólogatok lelkesen. Azt hiszem, imádok ölelkezni. Tamás kuncog. Én az ajándékra értettem. Basszus. Vele nevetek. Az is tetszik.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza egri író novelláiból hallottak négyet, melyet Babócsai Réka színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén, a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra.
Szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szent Atya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
Posala sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
A tutti la mia benedizione.
Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
Universities have likewise been long-time places of encounter.
Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az élet napjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os élet napján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szentatya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szentatya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szentatya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szentatya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római Pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén Bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Párciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert soha sem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta el őt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnálnak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden az sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Eléd lépek, jó Uram, hogy béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy mújjék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát a világon mindenért. Közénk térdelsz, jó Urunk, méltó szeretettel, és egy új életnek boldogsága érző szívre lel. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, szeretem örökké.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van. Barbárok a népek, és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula Ovid levele Júliához című versét Avar István mondta el. Juhász Gyula 1883-ban született. A piaristákhoz járt gimnáziumba, majd a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramarosszigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd a Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a Váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, és ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Egészsége egyre romlott. Ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
Imája.
Istenem, hiszek te benned, imádlak, remélek benned, és szeretlek téged. Bocsánatot kérek tőled azokért, akik nem hisznek, nem imádnak, nem remélnek, és nem szeretnek téged. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.